Liptai Zoltán mesterszakács ma a borjúmirigy és a borjúfodor kiválasztásához, előkészítéséhez, fűszeréhez és elkészítéséhez fog tippeket és tanácsokat adni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kezdjük ugye először ugye a beszerzéssel. Az ugye nagyon fontos, tehát hogyha a borjúmirigyet és a borjúfodort szeretnénk megvásárolni, vagy ezekből szeretnénk ételt készíteni, akkor frissen, nagyobb darabokban találjuk meg a hentes pultban. Az előkészítése az már kicsit nehezebb, macerásabb, és pontosabban fogalmazzunk úgy, hogy nagyon fontos műveletek tartoznak az előkészítésbe. A borjúmirigynél az oldalán lévő véresebb, logosabb részeket levágjuk, tehát hogy szép formás legyen, jól nézzen ki, hogy ezután fűszeres lében leforrázzuk, a percig, tehát blancsírozzuk, tehát hogy az a jellegzetes illata, meg ezek az a véres rész, tehát tulajdonképpen, hogy ezek kicsit kifőjenek, tehát tulajdonképpen kicsit előfőzzük. Akkor a borjú fodornak az előkészítése jó alaposan meg kell mosni, hogyha hazavittük, majd így egészben fűszeres lében előfőzzük. A borjúfodornak a előfőzési ideje az 20-25 perc, utána annyi dolgunk van, hogy ha kicsit meghűlt, akkor megfelelő darabokra daraboljuk, és ez a borjúmirigyre is vonatkozik.
Milyen fűszerek illenek a borjúmirigyhez és a borjúfodorhoz?
Mindenféle hagyma, akkor ezen kívül ugye a zöld bors, fekete bors, mustármag, babérlevél, kakukkfű, rozmarin, zellerzöld, petrezselyemzöld, majoránna, turbolya, lescsán, korianderzöld. Tehát így ezek a főbb fűszerek, amiket bátran lehet hozzá használni, de természetesen, múltkor ezt már nem említettem, de most kihangsúlyozom, hogy a belsőségekre is ugyanúgy vonatkozik az a szabály, hogy egyszerre azért háromféle fűszernél többet ne használjunk, mert akkor utána már annyiféle fűszer van benne, hogy nem fogjuk igazából érezni az étel, hanem egy ilyen egyveleget kapunk, és mindenféle íze lesznek, és nem lesz igazából kellemes.
Milyen ételeket lehet készíteni borjúmirigyből és borjúfodorból? Kezdjük a borjúmirigyel.
A borjúmirigyből például, hogyha fűszeres lébe meg van főzve, itt most nem csak abálásról, nem csak a blancsírozásról beszélek, tehát alaposan meg van főzve, utána kivesszük, leszűrjük, jól kihűtjük, nagyobb darabokra vágva, vagy esetleg kisebb szeletekre vágva, különböző finom hideg mártásokkal tudjuk például előételnek is kínálni, és nagyon finom, nagyon kellemes, természetesen friss pékárút adunk hozzá. Zöldségekkel, száraz, jó minőségű fehér borral például meg is lehet egészben párolni. Ez úgy néz ki, hogy a különböző nagyobb darabokra vágott zöldséget beletesszük egy láposba, ráfektetjük ugye a leforrázott borjúmirigyet, majd meglocsoljuk ugye a fehér borral, megfűszerezzük, esetleg egy kis zöldséges vagy húslevest öntünk alá, és készre pároljuk, és így a frissen párolt zöldségekkel együtt kínáljuk. Akkor lehet rántva, ugye ez a klasszikusan megszokottabb módszer, viszont hogyha kirántjuk, akkor is fontos, hogy különböző finom meleg mártásokat kínáljunk hozzá. Akkor lehet zöldséges ragúnak is elkészíteni, sőt húsos zöldséges töltelékekbe is be tudjuk keverni. Itt viszont, ugye amikor leforráztuk, akkor kisebb darabokra vágjuk, és így forgatjuk lazán bele a töltelékbe, és ezeket a töltelékekbe bátran bármilyen húsokba vagy zöldségfélékbe is bele tudjuk tölteni. Borjúfodorból igazából pörköltet lehet készíteni, akkor ilyen zöldséges becsináltat és fűszeres zöldséges levest lehet készíteni. Igazából a zöldséges fűszeres levest igazából inkább külföldön szokták készíteni, de érdemes megkóstolni, mert nagyon finom kipróbálni. És igazából, hogy ezeket a belsőségeket is, ugye említettem, hogy könnyen be lehet szerezni, érdemes más nem egyszer kipróbálni, hogy milyen ízük van, mert tulajdonképpen attól függetlenül, ugye, hogy nem olyan sokféle ételt tudunk belőle egy elkészíteni, viszont ezek az ételeknek olyan ízanyagai, olyan ízhatásai vannak, viszont nagyon finomak, és mondom, tehát ha más nem, akkor kipróbálni, és egyszer lenni belőle, és szerintem mindenki érezni fogja, hogy attól függetlenül, ugye, hogy különleges belső részekről van szó, nagyon finom ételeket lehet belőle készíteni, és én csak ajánlani tudom, hogy mindenki próbálja ki.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Tálaló. Kalandok gasztronómia világában.
Az adalékanyagokról készítettek jó néhány vizsgálatot, és erről fogunk beszélgetni Frűvald Ferenccel, a Biókos Erőka magazin felelős szerkesztőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
Az adalékanyagok és a hiperaktivitás közötti kapcsolatot vizsgálták ezekben a kísérletekben. Milyen kísérletekről van szó?
Hát most éppen ezt vizsgálják, mert egyébként egyre gyakoribb az élelmiszerek, a modern feldolgozott élelmiszerek káros hatásaival kapcsolatban vizsgálatokat végezni. Ezt éppen a Southamptoni Egyetem vizsgálta, és hát néhány színezéket a vádlottak padjára ültettek. Ezek általában a legdivatosabb élénk színek, amit az élelmiszerekben használnak.
Mi lett a vizsgálat eredménye?
Alapvetően az lett a vizsgálat eredménye, hogy közvetlen, tehát nem is indirekt módon, hanem közvetlen felelősek ezek az élelmiszer színezékek a gyermekek hiperaktivitásáért. Persze a gyerekek hiperaktivitásáért más is felelős, tehát kezdve a családi légtörtől, a stresszig, a közlekedés okozta légszennyezésig, egy csomó minden, de ezek szintén bizonyítottan felelősek, és hát ez egy nagy gond családnak, pedagógusnak egyaránt.
És hogy hatnak ezek a színezékek, hogy lesznek felelősek a hiperaktivitásért?
Az idegrendszeren keresztül hatnak. Ezt már úgy is tudtuk, hogy bizonyos élelmiszer színezékek allergiás reakciókat váltanak ki érzékenyebb szervezetekből. Ez gyakorlatilag ugyanebben a témacsoportba tartozó megjelenési forma. A gyerekek mozgékonyabbak, figyelmetlenek, izgágák, stb.
Illetve hát még egy fontos dologra kitért a kutatás, ez pedig a nátriumbenzolát, ami az egyik legelterjedtebb tartósítószer.
A nátriumbenzolát, igen. Ez régóta bűnös, úgyhogy ez a bioban, de már nem csak a bioban, hanem szalonképes nem biotermékben sem alkalmazható. Ez általában szinergikus hatást vált ki különböző más egyéb vegyületekkel, és itt a St. Anthony Egyetem vizsgálatai egyértelműen kimutatták, hogy ezek a színanyagok a nátriumbenzoáttal együtt fokozottabban károsítják a szervezetet, tehát a hiperaktivitásért is fokozottabban felelősek. És ez azért fontos, mert általában ugye az olcsóbb élelmiszereket szokták színezni. Tehát a legdrágább 20 évig érlelt francia konyakokat nem szokták karamellel színezni, meg egyéb színezőanyaggal. Tehát az olcsó élelmiszerekről van szó, meg nagy tömegben kerülnek forgalomba, és ezeket általában tartósítják is, éppen az eltarthatóság és az olcsóság miatt.
Nem beszéltünk még arról, hogy milyen adalékanyagokat vizsgáltak, és melyekről bizonyosodott az be, hogy ezek felelnek a hiperaktivitásért.
Hát én mondom a számokat, hogyha valakinek van éppen kéznél ceruzája meg ideje, akkor lejegyezheti. Itt a elszámokkal jelölik, mint minden adalékanyagot elszámmal jelölnek, ez olyan, mint az autókon a rendszám. Tehát itt van az E102-es a tartrazin, az E104-es az kinolinsárga, E110-es narancssárga, az E122 az azorubin, az E124 kosznilvörös, E129 pedig az allurvörös. Különböző, főleg édességekben, tehát ugye látszik a színösszeállításból is, hogy rubin, vörös, sárga, tehát ezek az élénk színek, ezek cukorkák, cukrászati anyagokban megjelenő színező anyagok, meg üdítőitalokban. Tehát, hogyha valaki, ez egy jó tanács, hogyha valaki ilyen tulipiros, meg lila, meg méregzöld üdítőitalokat fogyaszt, vagy lát a boltban, akkor eszeágában ne jusson megvenni, mert az biztos, hogy ezeket tartalmazza.
Mondjuk azt nem tudom, hogy arra kiterjed kutatás, hogy a hiperaktivitásért felelnek, de mekkora mennyiségben kell fogyasztani az ilyen tartalmú élelmiszerekből ahhoz, hogy az valóban megjelenjen és valóban problémát jelentsen.
Hát persze, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki levesz egy doboz üdítőitalt, megissza, és utána vitus táncot jár, hanem ennek a rendszeres fogyasztás, de hát egyébként pedig a hozzászoktatás az beltartalmi anyagoktól is függő, és a színnel is, tehát a gyerekeket borzasztó könnyű megnyerni egy-egy színes termékkel, utána ragaszkodni fognak hozzá. Na most, hogyha ez folyamatosan kerül be a szervezetbe, és amúgy is a gyermek egy kicsikét erre hajlamos, akkor biztos, hogy ez fog jelentkezni nála, úgyhogy legjobb ezeket elkerülni. Egyébként a biorendszer az szigorúan tiltja minden ilyen színezőanyagnak a felhasználását, mert hogy vannak természetes színezőanyagok is.
Csak mondjuk attól nem lesz olyan impozáns, nem lesz olyan adott esetben kívánatos.
Hát annyira nem, de megszokhattuk már például a száraz tésztáknál, ugye ezek a színes tészták, amelyek paradicsomlével, spenótlével, sárgarépa lével, vagy hát ennek a porával, attól függően, hogy milyen a technológia, színezik az anyagokat, ezek mind megengedettek, mint természetes anyagok. Vagy például a biofagylaltoknak a nagy részét, eper, málna, más piros színű fagylaltokat céklalével színeznek. Nem lesz persze annyira vadítóan mélyvörös és bíbor színű, mint a szintetikus színezikekkel színezett anyag, de biztos, hogy egészségesebb.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után beszámolunk a Csemege Uborka tesztről.